és életről és a Szentírásról. Víg Józseffel, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom ügyvezetőjével és társelnökével Tamásfalvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsorunk, Tamásfalvi Hanna vagyok, és itt van velünk a stúdióban Víg József, aki Profamilis díjas ügyvezetője, társelnöke a Három Királyfi, Három Királylány mozgalomnak, és a második részben folytatjuk vele a beszélgetést. Elmúlt percekben szóba jött a pozitív visszajelzésnek a fontossága, a Gyermeket a Magasba elnevezésű projekt, illetve, hogy már majdnem 10 éve tagja a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom csapatának, és hogy hogyan került oda, milyen utat járt be, és a folytatásban a Család és a Karrier mozgalomról, a Magyar Tudományos Akadémián a konferenciáikról, és ehhez hasonló témákról lesz szó. Köszöntöm itt a stúdióban.
Üdvözlök mindenki.
Elmúlt percekben a pozitív visszajelzés nagyon fontos szerepet kapott. Ez mit jelent pontosan, hogy önök ezt hogyan építik be az életükben, vagy mi az, ami ennek a szerepe?
A mozgalmunkban rendszeresen tartunk találkozókat, projektek mentén megbeszéléseket. Igyekszünk a személyes találkozóknál is, meg a online kommunikációba is, e-mailezésbe is beépíteni azt, hogy ha valaki valami pluszt tesz, vagy valami eredményt elér, akkor azt megdicsérjük. Ha esetleg gond van, vagy valami nem megy, akkor gondoljuk át. Tehát inkább szeretjük kiemelni az eredményeket, a pozitívumokat, és a negatívumokról pedig 4 szemköz külön-külön. Ez a napi rutinban, de kifele a külső kommunikációban is fontos az, hogy pozitív üzeneteket juttassunk el. Például ugye van a vándorbölcső, van a babazászló, ami mind-mind egy pozitív üzenet, egy babával kapcsolatban egy olyan régi hagyománynak a felélesztése. Gyönyörű bölcsőben egy gyönyörű baba, hát nincs is szebb a világon, és ma az internet világában, meg a Facebookon ezeket ki lehet tenni, és mindenki örül neki, és tényleg ezzel is akarjuk támogatni azt, hogy akarjanak a fiatalok gyermeket vállalni, mert ezt a csodát, ezt mindenkinek érdemes átélni. A pozitív üzeneteket szeretnénk a Család és Karrier előadásnál is kiemelni, hogy dicsérjük egymást, támogassuk egymást, illetve hogyan lehet kezelni a konfliktusokat a kommunikációban, hogy érdemes kommunikálni, hogy abból ne veszekedés legyen. Most idén is volt egy ilyen sorozatunk is, ugye ez mindig a közelebbi időben közeli dolgok jutnak eszembe. A járványhelyzet miatt elindítottunk egy veszekedés helyett összebújás című videósorozatot, ahol ismert emberek, például Bagdi Emőke vagy Mihalec Gábor mondtak néhány szót, de nem tudnám végigsorolni. Nagyon sok neves ember, nagyon komoly elérésünk volt, akik megnézték ezeket a kis videókat, és mivel ebben a helyzetben sokan otthon rekedtek, családok, ugye, most is izgulunk, hogy lesz majd a tanév, hogy együtt kell a gyerekekkel tanulni, vagy mi hogy lesz, és ebben az időszakban, a tavaszi időszakban igyekeztünk, hogy ne az legyen, hogy elválnak a párok a Covid után, hanem bújjanak össze, és inkább több gyerek szülessen, mint hogy veszekedés legyen. Tehát ez a veszekedés helyett összebújás, aztán folytattuk veszekedés helyett hála, miután ugye már a vége felé, vagy az tavaszi, az első hullámnak a vége felé járt ez a vírus ügy, akkor arra buzdítottuk a párokat, hogy illetve bárkit, hogy legyen, tehát köszönje meg annak, akitől kapott segítséget, vagy kapott valami pluszt, akár nyilvánosan, akár máshogy nézzem közt ki, hogy szeretné, de hogy legyen, a hálát fejezzük ki.
Önök is már 30 éve együtt élnek a feleségével, és a gyermekei már olyan korban vannak, hogy a legkisebb fia még egyetemista, de még önöknél lakik, tehát személyesen van rálátása a fiatalok helyzetére. És hogyan látja, hogy mennyire van valóban ott jelen bennük a vágy arra, hogy gyereket vállaljanak, hogy összeházasodjanak, ezt így a személyes tapasztalataiból mit lát?
Azt látom, hogy nem igyekeznek, úgy gondolják, hogy ráérünk ezzel még. Annyi minden van, amit ki szeretnénk próbálni, elutazni, még egy diplomát esetleg, vagy a karrier útján is előrébb jutni, és ez egy nagyon veszélyes zsákutca, mert hogyha egy jó helyen elkezdenek dolgozni a fiatalok, ott nagyon meg is becsülik őket, mert hát mivel nincs családjuk, és nincs más dolguk idézélve, ezáltal ők nagyon jó munkaerők, és nagyon gyorsan alkalmazkodnak, és tényleg nyelveket beszélnek, fantasztikusan okosak, több diplomásak, nagyon szépen, mint a rakéta, haladnak a ranglétrán, és ezek után nagyon nehéz elköteleződni, egy társat választani, és akkor babát vállalni. Tehát azt gondolom, hogy a korunknak egy csapda helyzete. Ezért is, de nem csak ezért, hanem egyébként is fontosnak tartjuk a munka-magánélet egyensúlyt, illetve a Család és Karrier című előadás sorozatunkat, amit már 2012 óta minden éven megrendezünk a Semmelweis Egyetemen, tavasszal és ősszel is van 3-4 előadás sorozat. Bagdi Emőke, Pál Feri, atya, Böjte Csaba, Mihalec Gábor, Almási Kitti, sorolhatnám, nagyon komoly előadások párkapcsolati kérdésekről, konfliktus kezelésről, de kommunikációról is, női férfi kommunikáció, nagyon fontos, hogy erre tényleg felhívjuk a fiatalok figyelmét, hogy hogyan érdemes úgy egyeztetni a véleménykülönbségeket is, vagy tisztázni a konfliktusokat, hogy tényleg ne az legyen, ami a mai kornak egy divatja, hogy eldobjuk azt a kapcsolatot, és biztatunk mindenkit, hogy merjen belevágni. A Pál Feri atyát idézem, ő szokta mondani, hogy ez egy ugrás az ismeretlenbe, mert nem tudjuk azt, hogy mi lesz a párunkkal fél év múlva, két év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, esetleg iszákos lesz, vagy esetleg megcsal, vagy esetleg betegsége lesz. Tehát tényleg nem tudhatjuk, a Jóistenre vagyunk bízva, de ez egy életbátorság, ami sajnos ma nem trendi, nem eléggé trendi, mi azon vagyunk, hogy trendivé tegyük, és divattá tegyük azt, hogy igenis ez az elköteleződés, az egy ugyan életre szól, de nem egy gúzsba kötés, hanem egy bátor lépés, ha szerelmesek vagyunk, akkor ne várjunk, mert ez is a mai világnak egy nagy csapdája, hogy a globalizációval azt látjuk, most is idézek valakit, hogy több millió potenciális partnerünk lehet, de azért ez nem úgy van. Míg régebben egy kis faluban sokkal kevesebb volt a lehetőség, tehát sokkal hamarabb belementek egy akkor még esetleg nem annyira nagy örömmel várt kapcsolatba is. Ugyanakkor ma meg egy teljesen jó kapcsolatnál is hezitálnak, várnak még egy évet, még nem is. Sokszor azt látom, hogy amikor így beszélgetek is fiatalokkal, hogy a lány várja, hogy a fiú megkérje, a fiú meg még nem akar, meg ő se tudja még. Szóval, hogy úgy várunk, telnek, múlnak az évek, és már 35 fölött pedig csinálunk pár kelső programokat is egyébként, meg sajnos egyre több egyedülálló van, és egyre nehezebb pár találni. A fiúk a 35 fölött a 20 éves lányokat keresik, a lányok meg hát szeretnének elköteleződni, de nekik sem egyszerű. Tényleg nagyon sajnálom, Kopp Mári ezt kényszer szingliségnek nevezte ezt a jelenséget, mert hogy nem az van, hogy ők tudatosan vannak egyedül, hanem az egyszerűen így alakult, és röpülnek az évek, tényleg észrevehetetlenül. Csinált is a Skapsi Fruzsina erről egy filmet, amit feltöltöttünk a honlapunkra, és meg lehet nézni a Mandinerről bármikor online megnézhető, érdemes megnézni, mert ott is vannak példák párkeresőkkel kapcsolatban, hogy tényleg milyen csapda helyzetek vannak, úgyhogy szeretnénk segíteni a fiataloknak, hogy találjanak párt, és merjenek elköteleződni.
Jókai Anna is hasonlóképpen vélekedett, hogy a szingliség egy mennyire zsákutcába vivő fogalom vagy jelenség, úgy főleg a mai korunkban. Említette ön is a beszélgetésünk elején, hogy mint egy repülő, hogy a karrier lépcsőjén felfele halad a fiatal, de ha három lábú, háromszög harmóniát tartalmazó egység nincs meg az emberbe, ami még az előző beszélgetésünkbe jött szóba, ugye a embernek a spirituális vagy Isten kapcsolata, a belső önmagával való szeretett kapcsolat, és a családdal, a külvilággal való kapcsolat, akkor az igazából nem tud megállni. Ezeknek a fiataloknak az életében is elveszik, hogyha csak a karrierre figyelnek. A hála szerepét emelte ki, hogy a veszekedés helyett bújjunk össze, hála. És veszekedés helyett hála című projektjük. Mit jelent önnek a hála?
Nagyon sokat. Azt gondolom, hogy fontos kifejezni a köszönetet, a hálát, hogyha valamit kapunk, elsősorban persze Jóisten felé, mert mindent tőle kaptunk, de a párunk felé is, a munkatársaink felé is. Általában azt gondolom, hogy ennek a kifejezése az, ami nagyon fontos, mert nem vagyunk annyira hozzászokva, hogy ezt változó, persze, hál' Istennek én sok olyan embert ismerek mostanság, akiknél ezt tapasztalom, hogy ki is mondják, és ez jó. Ez egy jó tendencia, hogy köszönjük meg, akár segítséget kaptunk, akár bármilyen visszajelzést kaptunk. Igenis a Jóisten irányába is vegyük észre azt a rengeteg adományt, amit kaptunk, és legyünk hálásak érte. Nekem így röviden ezt jelenti a hála.
Már a kezdetektől szervezi a Család és a Karrier előadás sorozatot, valamint a mozgalom konferenciákat is rendez a Magyar Tudományos Akadémián. Mit jelentenek ezek a előadások, mik a céljai ezeknek?
A Család és Karrier előadásról már beszéltem, majd alkalmattán visszatérünk, de a konferenciákról még kevésbé, ezért azzal kezdem. A házasság hetén szoktunk minden éven, most már nem is tudom, hanyadik éve, legalább 8. alkalommal rendezni egy rövid konferenciát általában, ahol mindig van egy a házasság hete arcai, akik a nagykövetei is ennek a hétnek, és a házasságról beszélnek, a saját tapasztalataikról. Ez egy nagyon fontos esemény. Egyrészt a személyes példa, hogy tényleg nem minden házasság végződik válással. Másrészt pedig az, hogy ők hogyan tudták ezeket az ő példájuk, ő náluk mi volt, ami működött, mi az, ami kevésbé működött. Általában az a címe, hogy munka magánélet egyensúly, amire csak törekedni lehet, de hát persze ezek minden időpillanatban változnak, amikor születik a baba, nyilván akkor kevésbé tudok a munkahelyemen helytállni, és aztán utána, amikor már nagyobb a gyermekünk, akkor újra vissza tudunk menni a munkavilágába. Tehát például ez és a házassági konferenciáknak is gyakran ez a címe, hogy munka magánélet egyensúly, amiben persze a vállalati jó gyakorlatokat is igyekszünk behozni, mert egyik legsikeresebb programunk a Családbarát Vállalat díj, amit minden éven adunk, és nagyon sok, egyre több cég versenyez ezért a díjért, és úgy tűnik, hogy ez beváltotta azt a reményt, amit annak idején már még Kopmáriával együtt elindítottunk, hogy erre figyeljünk oda, mert a munkahelyeken is fontos az, hogy a kismama, hogy visszakerüljön, visszavegyék, amiután vállalta a babát, illetve a kommunikáció meglegyen. És hogyha valaki azt látja, hogy a kolléganőt visszavették, akkor ő is esetleg bátrabban mer vállalkozni és eltűnni, idézőjelbe a munkáiről egy évre, másfél évre ki mennyit szeretne, akár két évre is, de ez csak egy része, hanem igenis ezek az atipikus foglalkoztatási formák, amik most nagyon előtérbe kerültek, a távmunka, a home office, vagy a részmunkaidős foglalkozás, tehát visszatér magára a konferenciákra, ilyen kérdésekről egyeztetünk, beszélgetünk, vitatkozunk. Egyrészt ez a évelei házassági konferencia, hasonló apa konferenciákat is szerveztünk, pontosan azért, hogy az édesapák helyzete, a egyik kedvenc előadónk, aki az Apafüzet egyik szerző is, Léder László, aki sokszor szokott arról beszélni, hogy az apátlan társadalom, hogy tényleg nagyon kevés férfival találkoznak a gyermekek, mert a pedagógusok között is nagyon sok a hölgy, és hát, hogyha a válások következtében az édesanyánál maradnak, ott is ez, és ez egy amerikai tendencia, vagyis nyugatról jön, de ott már sok példa, meg kutatás van ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire káros jelenség. Az az apa konferencia, és aztán szoktunk a család napján, május közepén, május 15-én is szervezni konferenciát. Erről is kevesen tudnak, ezt az ENSZ hozta létre, és május 15-a a családok napja. És azt gondolom, hogy ez is egy szép kihívás, hogy erre felhívjuk a figyelmet.
A globalizációt is említette, hogy több potenciált, vagy több lehetőséget függőben tartanak a fiatalok ma, hogy nem mernek elköteleződni. Talán ez a legnehezebb, hogy valamit megígérjenek, mert ugye a házasság, az esküvő, az magába foglalja azt, hogy egy esküt kell tenni, és hogy ez valamiképpen ijesztőnek tűnik egy ígéretet kimondani, egy ilyen határozottan, egy életre szóló fogadalmat tenni. Ön hogyan emlékszik vissza, hogy gyermekkorában a családjától megkapta ezt a biztos hátteret, hogy a család az fontos, és hogy akit majd feleségül veszek, azt egy életre választom ki? Vagy ez később alakult ki önben, hogy ez egy nagy döntés?
Elég kicsi voltam, amikor elveszítettem a szüleimet. Úgy volt, hogy éppen nagymamámnál voltam, és ettől függetlenül szerető családi légkörben nőttem föl, a nagyszülők, a nagy család, nagybácsik, nagynénik, unokatestvérek között. Megkaptam, igenis megkaptam, és azt gondolom, hogy nagyon hálás vagyok. Jó Isten ajándéka, hogy tényleg ilyen helyzetben is ezt a hátteret én hozom, és igyekszem továbbadni.
Akkor talán pont ez alapozta meg azt, hogy ma azt a munkát és azt a hivatást végezze, amit ma, hogy a családokért dolgozzon, hogy elveszítette a szüleit, és valamiképp hiányként jelent meg ez.
Igen, előfordulhat, valószínűleg van ennek is szerepe, illetve hát, ahogy szó is volt róla, hogy 30 éve vagyunk házasok a feleségemmel, én nekem ez nagyon fontos, hogy a családunk az jól működjön, minden egyes tagja, a gyerekek és a párom is jól érezze benne magát, persze én is jól érezzem benne magam, és pontosan az a hármas egyensúly, amiről még az elején beszéltünk, ez minden nap működjön.
És a házasság kötésére hogy emlékszik vissza? Honnan tudta önmagában biztosan meggyőződni arról, hogy jól választ, hogy jól dönt?
Olyan egyértelmű volt, tehát szerettük egymást, és úgy döntöttük, hogy belevágunk. Egyébként én görögkatolikus vagyok, és nem tudom ki mennyire tudja, a görögkatolikus esküvőn van ez a korona, amit a fejünkre tesznek. Én nekem frissen mosott hajjal eléggé csúszkált a fejemen, úgyhogy olyan izgalmas volt ott állni, mert persze kérdezte az atya, hogy hát le akarunk-e ülni, de hát elég fiatalok voltunk, nem mondtam, hogy dehogy akarunk leülni, ugyanaz a szertartás az viszonylag hosszú, de hát na most állva ezzel a csúszós hajjal egyensúlyozni a koronával, az olyan izgalmas volt, szóval amikor kérdés elhangzott, hogy emlékszek vissza, akkor ez jutott először eszembe. Minden esetre már ez a pillanat is egy emlék igazából, egy felejthetetlen idő, amikor ott álltunk az oltár előtt, de ettől függetlenül nem volt kérdés, hogy szeretjük egymást, és kimondtuk az igent, és utána is, és azóta is megteszünk mindent azért, hogy együtt maradjunk.
Életútján visszatekintve így az elmúlt évek, az, hogy a mozgalom most csatlakozott, hogy az is szinte egy gondviselés, egy isteni segítség, a sorsnak az ajándéka volt. Mindig volt önben egy belső hang, ami így vezette, valamiként motiválta, súgta a jót, sugalta?
Igen, úgy érzem, hogy ez a gondviselés valóban, és mindig is hittem ebben, és éreztem, hogy a Jóisten velem van.
És hogyha a jövőre tekintünk, akkor azt hogyan látja? Ugye most is egy bizonytalan állapotban vagyunk, nem tudhatjuk, hogy a vírus miként fog folytatódni az évben, nem tudhatjuk, hogy mit hoz még ez az év. Ön mit érez?
Érzem én is ezt a helyzetet, hogy ez most nem egy könnyű helyzet senkinek, mert figyelem a környezetet, és látom, hogy a környezet ugye Amerikában is ezek a feszültségek vannak, de Európában is vannak problémák, most újra megnő a fertőzések száma. Nekünk is például az őszi időszakot át kell tervezni, újra kell tervezni, de konkrétan én általában cselekedetre fordítom a feszültséget, vagy a kihívást. Tényleg szeretem kihívásnak nevezni a problémát, mert azt gondolom, hogy ezt a Jóisten adja, és ez azért van, hogy én ezzel megküzdjek, és megbirkózzak, és tegyem meg, amit megtehetek, és ha megteszem, akkor a Jóisten és megsegít. Tehát segíts magadon, Isten is megsegít. Én ezt vallom. És igen, tehát most is az vezérel, hogy legyen az őszi időszakunk a mozgalomban, hogy szervezzük meg az őszi programjainkat, úgyhogy ha nem lehet élő emberekkel megtöltött rendezvényeket szervezni, akkor online módon hogy tudjuk megoldani, és bizakodó vagyok, hogy majd ennek a vírusnak meg lesz az ellenszere, és le fogjuk tudni ezt is győzni. Ugyanakkor érzem azt a feszültséget, ami benne van a mindennapokban, érzem azokat a nehéz sorsokat, nem csak érzem, tudom, hogy nagyon sokan esetleg egyszülős családban nagyon nehéz helyzetben vannak, hogyha esetleg megint iskolába nem lehet vinni a gyereket. A feleségem házi orvos egyébként, és emellett ő is nagyon sok tragédiával szembesül, amikor egy-egy ilyen helyzetben esetleg elküldenek valakit a munkahelyéről, tehát látom, hogy nem könnyű az embereknek. Én igyekszem tenni és segíteni a mozgalomban is, magánemberként is, tehát azt gondolom, hogy a mozgalom is segíteni az embereknek ezekben a helyzetekben, civil szervezetként ez a dolgunk, hogy itt is támogassuk a családokat, a párokat, az embereket abban, hogy kitartsanak, és ismét, hogyha ne talán egy karantén lesz, akkor veszekedés helyett bújjunk össze.
Hogyha valóban egy ilyen megpróbáltatásként kaptuk ezt a vírust, hogy felülemelkedjünk a problémákon, és elgondolkodjunk azon, hogy mit kell másképp csinálni, hogy miben kell újat, változást hozni, a régi rendszer talán nem működhet úgy, a régi viselkedésünk talán nem működhet úgy, és Isten ezzel üzen, hogy együtt kell lennünk, és ahogy önök is gondolják, és amire motiválják az embereket, hogy összebújni és a családra figyelni, csak pont így bezárva a legnehezebb, ugye, amikor feszültségben vagyunk, és ezt átlátni, ezt a zűrzavart átlátni. Hogyha egy olyan példát kéne hozni az életéből, amikor önnek sikerült ezt a zűrzavart átlátni, vagy amikor érezte azt, hogy sikerül akár a gondviselésbe vetett hitéből, vagy akár a család iránt érzett szeretetéből úgy döntenie, hogy kimondom, hogy én akkor most a szellemiség mellett döntök, akkor tudna mondani ilyet?
Én úgy érzem, hogy az arany középút a megoldás. Tehát imádkozzunk, ugye tartsuk szárazon a sport, és imádkozzunk. Tehát tudom, közhelyes, de sok igazság van ezekben a mondásokban, nem véletlenül idézzük annyiszor. Tehát, hogy kérjük a Jóistent, de figyeljünk arra, hogy ne, tehát a média hatása is nagyon, nagyon kettős. Tehát egyrészt megrémiszti az embereket egy ilyen helyzetben, azzal, csupán azzal, hogy tudósít a tényekről, de persze nem áll távol a médiától, hogy néha fel is nagyítja ezeket. Ugyanakkor bagatellizálni sem szabad. Tehát azt gondolom, hogy ezt pont, hogy a vírusról beszélünk, hogy ez a helyzet, ez mindenki számára egy kihívás, egy megpróbáltatás, és azt gondolom, hogy igenis figyeljük, hogy mi zajlik a környezetünkben, és figyeljük ezeket a törvényeket, szabályokat, és tartsuk be ezeket. Ugyanakkor sokan esetleg már unják, meg úgy érzik, hogy el van túlozva. Azt gondolom, hogy figyelni kell a környezetre, és tenni a dolgunkat. Én ebben látom, persze, és imádkozni. Ebben látom a megoldást, vagy a tovább vezető utat.
Köszönöm szépen, és még zárásképpen azt kérdezném, hogy így milyen tanácsot ad a fiataloknak, hogy miért döntsenek úgy, hogy elköteleződnek, vagy akik már ezt eldöntötték, miért lépjenek a házasság útjára?
Azt mondom, hogy érdemes belevágni, érdemes kimondani az igent, mert a családnál nincs fontosabb, és hogy utána együtt gyermeket vállaljunk, és a gyermekáldás is Isten ajándéka, a legszebb dolog a világon, úgyhogy csak szurkolni tudok minden fiatalnak, hogy legyen bátor, és vágjon bele.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Víg Józseffel beszélgettünk, aki Profamilis díjas, ügyvezetője, társelnöke a Három Királyfi, Három Királylány mozgalomnak. Szóba került a Család és a Karrier előadás sorozat, a mozgalom konferenciái a Magyar Tudományos Akadémián, illetve sok más téma, hogy miképp került kapcsolatba dr. Kopp Mária professzorasszonnyal, és életútja, a családjával való kapcsolata, hogy hogyan került erre a pályára, erre a küldetésre, amin ma van. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm.
Víg Józseffel, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom ügyvezetőjével és társelnökével Tamás Falvi Hanna beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján, az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Maria. Mária Rádió. A lélek hangja.
16 óra 25 perc.
Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.